Tizedik rész. Lebegés. Az eszmék változnak, de a szív ugyanaz marad. Dosztojevszki. Nyári éjszakákon, amikor tiszta fej szolgálatomat végzem a toronyban, és vadonatúj hírekre már hiába várok a gépem előtt, a régen elfelejtett telekszoba mellett elhaladva, ahonnan egykor szallagokra pötyögtetett izgalmas szövegekkel megrakodva tértem vissza a szerkesztői íróasztalom mögé, a kovájgó gondolatokat termő nesztelen csendbe, most inkább messze hordó elemlámpámat lóbálva kilépek onnan a körerkélyre, és találomra, hol a mögöttem sötéten tátongó mélybe, hol pedig az ugyanolyan fénytelen jövőmbe világítok, nem csak kedvtelésből, hanem elsősorban a méhéztartás véget. Elnézem, hogy valahol a mélyben Odin kedveltjei, a szúros tekintetű völszungok gyurakodnak, hogy minél nagyobb országot szerezzenek maguknak. Látom azt is, amint az egyik hasonló nevű finn királyfi két nyalka testvérével vitézkedik. Ennek a horrivorgas szőke titánnak bizonyára kiváló esze volt, hiszen kovácsként és ékszerészként hagyott ránk emlékezetest. Az volt a mániája, hogy ellenségeinek gipszfejét koponyájából serleget, patinásan sárga fogaikból pedig különféle ékszereket fabrikálja. Bizonyára így kívánta levezetni Bográcsin dühét, amiért ellenfelei köz a legelvetemedettebb nem átalotta, hogy térdinát elmetszve rabszolgájává tegye a már akkoron nehéz testi munkának számító kovács szakmába. Hozzá hasonlatos ember csak évezred múltával született a kincses város Kerekdombi külvárosába. A ragyás képű kispistáról van szó, aki kazánkovács mestersége mellett órás mesterségével is joggal büszkélkedhetett, hiszen a 15 kilós ráverő kalapács szorításától fáradt, szíjas kezével úgy elbabuzgatta a szomszéd vasutasok meghívásodott dupla csörgettyűs ébresztő óráit, hogy azok nem csak a munkába menés idejét mutatták elfogadható pontossággal, hanem akkor is berregtek, amikor a sokat utazni kénytelen vasutasok megfeledkeztek az asszonyaiknál legalább hetenként egyszer szükséges, bensőséges férfias szolgálatukról. Hogy mire mentek egykor a germánok a szúros kék szemükkel, ezt rég elfelejtették a krónikások, és halszagú rokonaink sem firtatják a finn királyfi tettei közül még azt sem, hogy miután bosszúból leítatta és felcsinálta ellensége lányát, az első finnair vállalkozásként szárnyakat készített vagy bontott, és amolyan fapados vállalkozásban elrepült a mondák északi fénytrebdeső világába. Ami Pista bácsi tudományát illeti, még halála után is emlegették a kerekdombi asszonyok. Szép, jó ember volt, és a felesége sem panaszkodhatott. Így szólt a helyjel beszélt történelem. Az utókor pedig azzal is megtolthatja dicséretét, hogy a finn királyfitól eltérően kis Pista, ha fiatal korában el is ment néhányszor a belvárosi forduló utcába, kívül belül tapogatott alaposabb leánynézőbe, de holmi Odin kedvében járó halott válogató valkürnejekkel, ha tehette volna, akkor sem szűrte volna össze a levet. Mert erkölcsei a felületi edzések következtében szilárdak voltak. Lehetett az a legtollasabb fehér nép, ha 8 év együttlét után csak úgy se szó, se beszéd a férje távolétét sunyin kihasználva kirepül a családi fészekből, követni, ahogyan azt a finn királyfi tette, tudta, hogy nem érdemes. Tehát változnak az idők, az ízlések és a pofonok. A jó ember sem kivétel. Pista bácsi nem ismerte a bosszúállást. Még azután sem akart a ruszki koponyáiból serleget készíteni, Miután a városvégi domboldalon úgy estek el számolatlanul a két német géppuskafészekből sorjázó golyóktól, mintha vodkával telített inukat sorba elvágták volna. Kis Pista vasutas elvtársával, az első világégésben szerzett orosz tudásával várta azokat a számára kedves szovjetuniósokat, akik bajtársaik Hullahegyén, ha dőlöngélve is, de átjutottak, és saját bevallásuk szerint nem volt más veszteni valójuk szétzilált csatárláncaiknál, mert mindenféle a szovjet közéletből kiebrudott köztörvényes elítéltek voltak. Így aztán, amikor Pista bátyánk a városszéli földeken az első fáradt felszabadított a szláv nyelv lágyítós szavait hangoztatva, az osztályházban sűrűsödött homlokráncait nyájas mosolyjal, a generalissimust is tisztelettel megemlítve, eblére vonta volna a jövevény. Gondolkodásra alkalmas testrészét nagyrészt pihentetve, gépviselt hirtelen a beteg nyugdíjassága miatt is ráérősen nyájas vendégfogadó mellének szegezte, és nemi ösztönét elhesegetve gyors vetközésre késztette az életvirágzását túljutott, a munkától és a háború sokféle sanyarúságától hervadni kész férfiút. Továris, elvtárs, fráte, kamerát! Próbálkozott a szolidaritásban is jártas nyelvtudását fitoktatva Kis Pista, miközben kikászálódott egy elárvult futóárokból. Davaj, davaj, bistro! Dörötte a harcos. Pista bácsi vasutas bőrkabátja és finom boxbőrből még a háború előtt a Pajszlis Blauéktán rendelt bakkancsa bánta a gyorsított gazdacserét. Le is lőhettek volna, korholta otthon angyalarcú asszonya, aha, megfogta, hadd vigye, bölcsességnek engedve, arról is rögtön beszámolt, hogy néhány marcona alak, akik a papfalvi erdő felől törtek be a városba, az ő jó édesanyját is megerőszakolta. Ahol bán a terem, ott sarjad az emberi létet meghosszabbító cselekvés is. Jó hírem is van, vitámodott a dilált szőke asszony. Az előbb járt itt a postás, meghozta a nyugdíjadat. Évtized elteltével, amikor hiába kutakodtak a mindig zavaros jelenben valamiféle örömforrás után, egyszer csak újra rátaláltak erre a megbecsülésre érdemes apróságra. A monarchia tején cseperedett magyar királyi hivatal működését minősítve, a ráérős lakosság élelmiszert váró soraiban arról beszéltek, hogy égből pottyant vénasszonyok sem akadályozhatták meg a magyar idők közigazgatóságának szigorú rendjét. Ezt a rendet aztán bombákkal, ágyulövedékekkel, kézigránátokkal, futóárkokkal, feketézőkkel, tetvekkel, járványokkal, politikai betegségekkel, határmódosításokkal és lelkesítő eszmékkel olyan gyorsan és magától értetődően megváltoztatta a kelet felől útjából mindent elsöprő sorsvihar, hogy azt az egyszerű emberek elhanyagolt gyermekek ágyban vizeléséhez hasonlították. Miközben az ilyen apróságokon csámcsogtak, a forradalmakhoz illően rendkívül idő alatt sok minden mással együtt ráment a változásokra a kispisták egész hátralévő élete is. Mitoszok és mondák mindenkor születnek. A tények makacsul megmaradnak. A fájdalma krónikása időnként viharlámpájának villanásainál pásztázza az emlékezetéből lassan kihulló, kinyugban torz mosolyt mutató arcukat. Mi volna, ha az életet színjátéknak felfogva, magunkat egyik-másik szereplő helyébe képzelve, élnénk újra minden elfelejtett emberi történést, a szívtelen és agyatlan történeteket, a hétköznapjainkra kiporciózott történelmet. Különben is ezt tesszük mindnyájan. A felvonások közötti szünetek előtt emlékezésünk függönyével takarjuk sikereinket, és gyakori felsülésünk csak is magunkban katarzist kiváltó epizódjai után tapstalan magányunkat a keleténél többet kölyk között kivert kutyaként szánjuk bánjuk. A legnagyobb magyar ünnepen maga is beült a nagy terembe. A lányát meglátogatni érkezett a nyugati ország fővárosába, ahol számos magyar élt, és több magyar szervezet is működött. A nyugat-európai országban nemzetiségét pátyolgató közönség megtöltötte a magyar ház nagy termét, amelynek keskeny színpadáról, az otthonról meghívott szomorú képű előadó hazafia szólamuka próbálta megszolgálni napi díját. Ismerős keresve nézett körül a terembe. Gerő, egykori fiatal kollégája terem végében ült. Nem érzett haragot iránta, mint az, aki miután hitvány feleséget választott, és ezért csak is magát, csupán rossz emberismeretét okolhatta, józanul, a sors ajándékaként fogta fel, hogy újra láthatta ellenségét. Talán nem is ellenségem, csak egy jelentelen gyáva nyálas alak, aki mindenkor úgy menekül, hogy másokat is bajba kever. Ez is csak féligazság, korholta magát. Gondolja arra, hogy amikor feleségestől lelépett, jót cselekedett. A kiadónak, ahol a felesége dolgozott mindenképpen, hiszen már nehezen palástolták a proletár erkölcsökbe frontálisan ütköző viszonyát a hatalomért folytatott folytonos küzdelemben kopaszodott főnökével. Hátra pillantott, ellenőrizendő, hogy nem tévedette. Arcmemóriája az évek során lassan úgy megkopott, mint terepjáró cipője, amelyel 3 évtizede makacsul járt a világot. Gerő valóban ott volt, észrevétlenül kívánt meghúzódni, de lehet, hogy azért ült mindenki mögé, mert védenie kellett a hátat az esetleges támadásoktól. Zsolt szemüvegét babrálva, idegrándásos, könnyező szemét törölgetve hallgatta a folyamatosan makogva nagyot mondó előadót, aztán gondolt egyet, hirtelen felállt, és a Gerő mögötti üres széksorban keresett magának helyet. Amikor elhaladt egykori kollégája mellett, köszönés helyett a régi illemkönyvekben a táncra felkérés szabály szerint biccentett, majd tekintetét keresve folytott hangon, ez súgta. Gerő, jó, hogy látlak. Tartozol egy bocsánat kéréssel. Gerő szokásos nyávogó hangján akart válaszolni, de csak valami érthetetlen dadogás türemlett ki a száján. Félapasas, nyugtázta némi kár örömmel Zsolt, mert nem tudja, hogy le se köpöm. Pedig megérdemelni, hogy behúzzak neki. Nyugi, egy ilyen hernyóval nem piszkítod be a kezed, figyelmeztette belülről mindig józanabb társa. Nyugtatnia kellett magát, hiszen még friss volt a seb, amit övön aluli ütésként kapott egykori munkatársától. Milyen az élet? Éppen az fordult ellene, aki neki köszönhette, hogy alkalmazták a lapnál. Amikor a főnök tőle is megkérdezte, mi a véleménye az ismeretlen Gerőről, aki egy kisvárosi általános iskolában tanárkodott, és egyetemi évei alatt a lehetőségekhez mérten az Avangárd Diákstúdió irodalmi színpadának alkotó körében se volt éppen ismeretlen, lelkesen igenelte a fiatalember felvételét. Később kiderült, hogy a fiatalokat felügyelő belügyisek által károsnak és problématikusnak minősített diák műkedvelő közösségben Gerő amolyan társutas volt, aki bajt szimatolva ott sem vállalt tevékeny szerepet. Azt mondta, hogy a stúdió történetehez gyűjt anyagot, ami akkor ugye vár tövek által is nem kívánt, mindenféle kíváncsiskodással járt. Szerencsére Gerő lustasága, amit vesebajára hivatkozva állandósított, megakadályozták ebben a munkában is. A szerkesztőségben irodalmi szervezés leple alatt tengette életét, aztán mert a terepjárást orvosi bizonyítványa lemondta, jobb hián szerkesztőségi titkár szerepében tetszerget, és így alkalma volt naponta alányani a frissen kinevezett főszerkesztőnek, aki a szerkesztőségi csűrhe jobb ellenőrzése véget a legmegbízhatóbb magyar nevű fiatal aktivisták közül neveztek ki. Török volt erre a legalkalmasabb. Szegény székelyföldi faluból került áruházba, onnan inas iskolába, aztán esti iskolát végzett, és a városi ifjúsági szervezetből apránként lépegetett egyre fennebb. Karrierjét tudatosan építgetve román családba házasodott. Sima beszédű szolgálatkész emberként a legfelső vezetés bizalmát megnyerve került a fővárosba, majd a főszerkesztői székbe. Magyarul írni, olvasni már elfelejtett, kapóra jött neki a Gerő segítsége. Végül Gerő teljhatalmat nyert a lap fölött. Titkári szobájába ágyat állított, amelyen két óránként vesebaját gyógyítandó, félórányi időre leheveredett. Ilyenkor rendre átgondolta a teendőit, tisztában volt azzal, hogy úgy járhat főszerkesztője kedvébe, ha ötleteket gyárt ahhoz a szinte naponta fokozódó hozsának kappányhoz, amit fentről jött utasításokkal irányítottak a kondukátor dicsőítésére. Bevezette, hogy minden lapszámban vers álljon az első oldalon a önszeretet vezetőről, nejéről, vagy utódlására kiszemelt fiáról. A páros rímekkel cicomázott, népköltészeti remeknek képzelt versezeteket, mert más alkotott erre egyre nehezebben talált, álnéven többnyire maga írta. A hozsán a cikkek megírásának feladatát pedig azokra osztotta, akiket saját előmenetelet szempontjából kisebbíteni akart. Zsolt az új főszerkesztő kinevezésekor már két gyermekes apa, arra hivatkozva, hogy közelebb kell kerülni az olvasókhoz, elmenekült a fővárosból. Rovatvezető befolyása annyira megcsappant, hogy nehezen kerülhette ki a fiatal Gerő hatalmaskodását. Amikor kereken megtagadta a kívánságát, hogy a kondukátor nejének születésnapján ő írja a köszöntöt, a káderesi megbízással körútra merészkedő Gerő a rovatvezető saját szerény lakásában a szerkesztőségből való rögtön kirúgással fenyegette. Nagykabádban ültek, és a gözölgő kávéscsészére tapasztott kézzel melegedtek. A tömbházban lakók fanyar humorát utánozva Zsolt felajánlotta ablakot nyit, hogy kintről beáramoljon valamennyi meleg. Január volt, újabb kemény év kezdett. Zsolt visszadobta ellenfele terére a labdát, határozottan azt ajánlotta, írja és nevével vállalja Gerő a fentről parancsolt muszáj cikket. A főnök utasítása, hogy neked kell megírnod, szólt vontatottan nyájasan buzis hangján Gerő. Ellenkező esetben a munkatörvény 17. paragrafusának B pontja alapján szedheted a sátorfádat. Tudod, ugye, hogy ilyen bejegyzéssel már sehol, de sehol soha senkit sem alkalmaznak? Tudom, mondta Kortán Zsolt, és bal kezét rángatozó szemöldökére tapasztott. Aztán trabantján a helyi pártszálló kiképzett kiszolgálóinak garantált védelmével fuvarozta kollégáját. Nem írta meg a cikket. A labban megjelent és az utasítások szerint a legfőbb vezető beszédeiből vett idézetekkel sűrűn megtűzdelt terjedelmes cikket a főszerkesztő kiemelt neve alá Gerő írta. Jutalma nem maradt el. Feleségestől útlevelt kapott. Anyaországi rokonaitól valutát. Feri jegyről dobbantottak. A menekülteket készségesen segítő befogadó ország óvatosan a Gerő hóna alá nyúlt, aki képzelt vesebaját feledve, Ferde hajlamának áltozásául gyermeket nemzett. Kellemetlennek nevezhető múltjától pedig úgy próbált megszabadulni, hogy a Magyar Ház ünnepi megemlékezéseiről a műsor két részét elválasztó szünetben elillant a teremből. Zsolt a digitális műveltség igézetében minden ismerős címére küldött elektronikus levelezése kellemes kezdetein villámpostán is megismételte, hogy elvárja Gerőtől a bocsánatkérést. Gerő az internetes szöveggel és személytelenségét buzdító légkörében, aláírás nélkül, válaszában, mindenféle kapcsolatuk megszakítására tett örök fogadalmat. Zsolt, mivel más egyéb nem jutott eszébe, miközben frissen megszokott gépiességgel lapgépe szemétkosarába dobta a Gerő levelét, jobb hián a szokásos fohászra zárt az ügyet. Lelke rajta. A magától kerekedő történet végén szorakozottan odébb kergetem pillantásom a Vécsei kastélyba, kíváncsiskodom. Elhesegettem azt a képet, amikor hírneves kastély lecsupaszított nagy termébe vezető kis lépcsőről egy meghatározatlan korú kockafejű matróna nyálát csurgatva a beletömött nyugtatók ellenére nemi vágyát büszkén kinyilvánítva éppen engem köszöntött a két kivételezett látogató közül. Ugye te is szeretsz élni? A még egyáltalán nem sok oldalon felnőtt nagy lány nem számított megkönkenésükre. A szolgálatos orvos, aki eredetileg nem az elborult elműjüveket, hanem a kastély évtizedek óta tudatos rombolását kívánta megmutatni, hiába próbálta elterelni a szerencsétlen félkegyelmű figyelmét. Már miért is tagadnád? Tudod, tudom én, hogy te is szeretsz élni, ugye? Az orvos intésére visszavonultunk a folyosóra nyíló ajtó közelébe. Szeretsz. A matróna visszataszító pajkossága ellen nem volt orvosság. Tétovázásunktól felháborodva felénk szökelt, szennyes bokáig érő szürke ingén kiütközött sovány alakja, két szurtos copfja esetlen kalimpált a vála fölött. Izélni én is szeretek, én is, csak azt! Az orvos gyorsan becsukta utánuk az ajtót. A szörnyszülő trikácsolása áthatolt a vastag patinás tölcsfa ajtó. Csak azt, halljátok, csak is azt! Elment a kedvünk a kastélynézéstől. Kimenekültünk a parkba, megkerestük és szótlanul körbejártuk az akkor még csak keveseknek híres emlékasztalt. Elmenőben a helyi születésű, Duna-deltában hatszűk esztendeig sanyargatott szikkat irodalomtörténész magyarázott. Amikor 11. alkalommal ültek itt, még nem sejtették, hogy 3 esztendő múlva utoljára lesz alkalmuk együtt tanácskozni ezen a helyen. Július 2-án a már kialakult szokásoknak megfelelően az általad külön tisztelt Sándor mondott ez alkalommal a legnagyobb számba összegyűlt társaság nevében köszönetet a házigazdának. Buzdító és szabályozó, intő és kiegyensúlyozó erőnek nevezte Kemény Jánost, aki nem rideg gazdája az ősi fejedelmi várnak, hanem a népért lelkesedő szerető testvér. Az emelkedett hangú szemtől szembe dicsérésből kijutott a feleségnek is, akit valószínűleg megilletett az erdélyi nagyasszony cím is. Sándor bátyák szívesen vállalta a hozzanát, mert a megbeszélések alkalmával hosszasan beszélhetett az iskolán kívüli nevelés folytonosságáról. Ez a kérdés, mint olvashatjuk a találkozó jegyzőkönyvében, évek óta foglalkoztatta a helikoni írói közösséget. Meg is állapították egyöntetően, hogy elérkezett az erdélyi magyar közművelődés egységesebb irányításának ideje. Teljes támogatásukról biztosították Sándort. És mi lett belőle? Az igyekezetet meghiúsította a háború. A várkastély állami tulajdonban valószínűleg csúszságból, a szellemileg csökkent képességűek tanyájává vált, hogy leépülésüket hülyen másolva, a dicsőséges időkre emlékeztető környezetet is leépíthessék a Kárpátok túloldaláról való irányítók kedvére. Fél századdal később a helikóniak sápat utánzatai, miután a várfalára helyezett püspöktől áldott emléktáblát avattak, lefelsétáltak a parkban, megbámulták a sok viszontagság után csodával határos módon megmaradt kőasztalt, és miután jól megebédeltek a faluban, beültek a parókia mellő újonnan épített nagy terembe. ott órákozhat arról folyt a szó, hogy mikor és hol kellene újra összejönni ilyen kellemes együttlétre. Miért? Kérdezte dacosan egy kis író, akinek sehogy sem tetszett az, hogy a faluközponton átvezető főút melletti parkban nevesnek neves, de részegnek nagyon részeg költő fekszik, a megváltandó nép hőkölő nagyra becsülésének közepében. Szolgálatos irodalom történész híján a régiek árkombokron túljártak már. A grófok és népszolgálatra esküdtek nélkül az új társaság, ha már számuk jóval meghaladta az elődökét, semmire sem ment, mert közösen sem találták a hely szellemét. Át is tették következő találkozásuk helyszínét egy váratlan helyre. Pedig milyen szépen énekelték a tiszteletes kérésére az erős várunk nékünk kezdetű dalt. Legyek mondjuk az erdélyi írók parnaszusán megjelent nagyok közül a legfiatalabb, az, aki tehetségével az első helikoni jutalmat kiérdemelte. Az egymásra figyelő szeretet légkörében Domokos úgy intézte, hogy az első találkozón a jegyzőkönyvet kellett vezetnem, tehát nem kellett felszólalnom. A nagy Dadi barátjaként minden tudó Druszán pedig megsúgta, hogy mindenkit egyszerűen a nevén szólíthatok, nem kell szerkesztő uraznom, püspök uraznom, tanár uraznom senkit, kivéve a grófot, akinek megszólítása kegyelmes úr. 3 napig önfeledten lubickoltam a jó hangú együttlétben, az ülések közötti pihenőkön, sétákon és vacsorákon igyekeztem azok közelében lenni, akiket már ismertem, és megszólításuk nem okozott gondot. Áron is hallgatott. Tudtam, hogy Elek apot hiányolja a díszes társaságból, én pedig úgy tetszettem neki, hogy hirtelen felindultságból a társaság elé idéztem a 11-eket és a Zoli barátom nevét. Egy emberöltővel később, amikor már Őrhegyi bácsi sem voltam, inkább csupán holmi vakvágányra tolatott gátkötő, egyféle súlyosan megterhelt, egyesek szerint rozsdás, vagon, akit a velem együttérző Sándor bátyának is szólíthattak, az irodalmi könyvkiadó főnöki szobájában kopott íróasztalomat megunva, nem titás esztergapadon volt, amint annak a pozsonyban nevét elhagyó rassai közíró kollégámnak, hanem gályapadon. Végleg elmenőben összepakoltam emlékeimet is, és utolsó jótettként egy fiatalember első regénynek kéziratára igen mondta. Tetszett nekem, hogy könyvem motójában Homérosz idézi. Szembefúvó szél szállt a vitorlátokba hajósok. Ám engem vegyetek föl mégis, s jó utatok lesz. A kedvő újságíró regényében a magunk baloldalának kritikáját igeneltem, a népboldogító mutatós eszmék árnyékában lavírozók hatalomies akarnokságának ellentéteként kialakult józan ellenállást, és mindazt, ami visszahangzott ebből az írásból a család fontosságát illetően. Nagyanyedi lapszerkesztői gyakorlaton közben tanultam meg, józan mentoraimtól, hogy jövünk a család erkölcsi erejének függvényében alakul majd cselekvő, vagy önmagát elemésztő egyedek társadalmává. Miért ilyen megilletődött? Kérdeztem a kékszemű, színészképű fiatalembertől, amikor a kéziratával együtt átadtam az egyik bájos szerkesztőnőnek, miközben arra gondoltam, hogy magam sem voltam különb ott a Vécsei kastélyban. Elképzelhető, hogy folytatóim is akadnak majd, aki talán ugyanolyan megilletődött komolysággal és fecskeszorgalommal építik fészkünket, dörmögtem magam elé. Köszönöm, revette a fiatalember, és elgondolkoztatott, ahogyan kihátrált a szobába. Szúros tekintetemmel, megritkult ősz hajammal, csontos kezem hadonászával riasztottam el. Szerettem volna bátorságra, harcos kivagyiságra biztatni, hogy szaporában lépessen előre a felgyorsult időben, mert biztos voltam abban, hogy a küzdelmet el nem kerülheti. Ha tehettem volna, visszatartom, magam mellé ültetem, és rendre elmondom neki egész bajvívásos életem. Arról a több pástos helytállásról is ráérősen meséltem volna, aminek folytatását ráhagyom. A lapcsinálás gondjait, a hasznos könyvtár folytatásának szükségességét, a másokkal való kisebbségi együttülés tudományát többek között, virágos emlékeimet, Isza fölötti hosszú utam tanulságait. Miközben újdonsült kollégám könyvecské az első könyvesek sorozatában, javaslatomra szokatlanul, az egész sorozatban a legnagyobb példányszámban megjelent, azon a nyáron váratlan megjött fentről a behívóm előzetese. Sírósra görbült a szám, dadogosra vastagodott a nyelvem, a karom kezem csökönyösen ellenszegült parancsaimnak. Akár a velem egyidős fiatal regényíró apja gyakran ok nélkül is sírdogálta. Gyerekkorom egészséges kacagásaira gondolva is folytogatott a sírás. Aztán jobbra fordult a betegségem. Apránként újra születtem, hogy a végleges behívó előtt még hasznára legyek, többek között annak a fiatalembernek is, akinek a sors kegyelméből valamiképpen a nyomomba kellett lépnie. Hazavágytam a falumba, ahol az öntudatlanság tavában születtem. Onnan indulva újra éltem viszontagságos életemet, 17 esztendő alatt trilógiába gyűjtöttem visszaemlékezéseimet. Az sem lehet véletlen, hogy éppen onnan, ahol művemet írtam, a törvényszéki főbíró egykori görög templom utcai villájának szomszédságából indult életútjára az a fiatalember, aki másokkal együtt küzdelmeim folytatójának hiszek. A kegyelmes, de nem mindenható sorsnak majdnem sikerült összehoznia minket, amikor jelképes készszorításunkkal megtörhetett volna a szocialista érában szokványos kifejezéssel élve a melegcsákányváltás, és biztatásommal ez a fiatalember biztosabban haladhatott volna dolgaink főcsapásába. Ha nem olyan körültekintően óvatosan államnál is öregebb Bákai Domokos a régi idő konspirációs szabályt alkalmazta, mint halál, nem csak a kapuig fuvaroztatja magát a Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége kapcsán a vásárhelyi találkozóról dokumentálódásában összeakadt rabantos utódommal, hanem beinvitálj hozzá. Akkor bizonyára nyugodtabban hagyhattam volna örökállomra, kívül belül kopott a sőszfejem. De még leírhattam mindazt, amit gondoltam, és mert hiszek az erdélyi lélekben, a tudományos indoklásoknak fittyet hányva, a lélekvándorlás titokzatos törvényei szerint reménykedem, hogy könyvbe szedett válogatott intelmeim kiválasztottamhoz is idejében eljutnak. Ne fulladj bele a szennyes áradatba, amíg mások fülébe nem rebeged riadt félelmeidet. Könyvem, melyet a nehéz szagú iszap felett írtam, persze, hogy nem jelenhetett meg életem. De mondani valója tépet lobogóként lebegett a fasizmus utánzó elnyomás idején, a minden lobnyílás gátló diktatúra beteges levegőjében, és tanulságos lehet minden az új évezredet ostromoló számára. Közben arra gondoltam, hogy voltam magam is friss hegyi patak, amely virágos fák alatt szalad életem dombjáról. 83. születésnapom hetében kaptam a halaszhatatlan behívót. Feleségem Milus már egy esztendeje várt rám a legszebb erdélyi sírkertben. És még onnan is arra figyelmeztetett, hogy törvénytelenül elítélt jótevőinkről, ha életünkben nem, vagy csak bátortalanul szóltam, utolsó gyónásomkor kell, hogy legyen jó szavam. Hagyatékom, alig ismert védencem ugyancsak 83 évet élt apjának élettapasztalataihoz hasonlóan, ahogyan ezt hivatalos nekrológokban gyakorta megfogalmazzák, elevenen él majd az utánam következők emlékezetében. Így történt, hogy amikor kikísértek a házunkádba, Patinás lelke már kiválasztottamat gazdagította. Meggyötört lelkem elé szegődtem abban a tétova ürességbe, amely üldöztetésének következményeként katonafia titokzatos halál okozott. Jól tettem, mert akiknek makacs szó kimondásával kellemetlenné és kényelmetlenné vált, sunyi meggondolásból a felfelé buktatást választották, hiszen akaratlanul örökölt jó káderlapja ellenében fia nagyport felvett halála és munkamániás népszolgálata ismeretében más nem is tehettek. Az általam kiadott regényét, amelyben a proletár burzsuázia kialakulásának körülményeit néhány találó ecsetvonással felvázolta, illegális kommunisták égették el, a könyvet méltató befutott írót pedig veréssel fenyegették, és majdnem egy évtizedig a kiadók fekete listáján szerepelt a neve, amit jóindulatú embereink által pozitívnak beállított riport kötete megjelenése után töröltek. A Szülőföldről távol című riport sorozatában Moldovát Olténiát Dobrizsát beutazva az Erdélyen kívülre kényszerített magyarokat ért jogtalanságokról szólt. Hallottam róla, hogy az anyanyelvű oktatás kapcsán kimondta a mindnyájunk által tapasztalt erőszakos beolvasztás tényét. Egy régi brassói munkatársam naív szocialista szemléletével ellentétben kérdésére, hogy mi van itt, fasizmusnak nevezte a 80-as évek elején reángborított és egyre jobban szorított tilalomhálót. Lapjánál felújította, ezes közönség elé 60-nál többször sikerrel vitte ifjúsági találkozóikat. Új gátlással a aktivista főszerkesztő előbb az előadások kétnyelvűségét, majd csak a hivatalos nyelven képzelt előadásokat erőltette. Ellenében nem sokat tehetett. A felfelé buktatás sunyi titkolozás közepette készítették elő a kádheresek. A közelgő fordulat európai előrejelzéseit értve, józan ésszel nem, de jeles szellemi vezetőink tudtával mégis elvállalta a gyermeklapok főszerkesztőségét. Sírom a temető kapuhoz közel. Írótársak, szerkesztők, magyarságukat, emberségüket makacsul valló és vállaló erdélyek lépegetnek koporsom után. Kinn a februári tél dühött toporzékolása, a gyászolókban a kilátás nélküli holnap acogtató hidege. A sors által nyomomba lépni kiválasztott ember már nem fiatal. A mellette viáncoló, mindig sikeresnek akadt furcsa képű asszonylánya képzelt együttlétükről csacsok. Mekkora önhittség szükséges ahhoz, hogy a testén is láthatóan beteges nő elhitesse magával, számíthat a kakaskodó férfiak érdeklődésére. Mozdulok, hogy koporsomból rászóljak, hagyja a szabad előséget másra, térjen vissza a papszüleit megtagadó férjéhez, aki az örökké szépen lavírozó apos, önzetlennek nem mondható segítségével gátlástalanul tolakozott be az irodalomba. Életemben elkerültem az ilyesféle szabatos fogalmazást, de miután annyira féltem pártfogoltamat a városunkban is elterjedt füllet kispolgári elkörstelenség kínáljától, testemen, avagy magamon kívül kerülve most már megengedek minden szókimondást. Figyelem emberemet, nem tudja mire vélni az elengedett gyeplőjű, áhítatos női udvarlást. Ez a nő bizonyára nagyon tájékozott. A szerkesztőség egyik oszlopos tagjának aggatására, de fogadalma után, hogy a dolog köztünk maradt, szóltam már a lehetőségről, hogy tisztelt öregjeink tanácsára mégis elvállalom arra kis időre a lapvezetést. Különben egy aktivistát tesznek oda, és akkor rajtunk kívül megnézhetik magukat a gyermeklap szerkesztő és az olvasók is. Nyilvánvaló, ennek a kielégítetlen asszonynak fontos, hogy a lelépésre kényszerített aktivista lapvezető által némileg mellőzött íróapja visszakapja állandó rovatát a gyermeklapban. Innen áradoztatott bájossága. Mit tehetek? Úgy kell elbánnom vele, mint köreikben szokás. Mint ahogyan abban a zenei világban lubickoló kártyatársaságban teszik, ahol a házigazda így mindjárt szól, A maga nem tudja, miért kedves feleségéd, aki fizetésnapi jókedvel lép be az ajtón. Fizetést kaptál, szívem? Kaptam, bizony, szívecském. És jó feleséghez illően bátorításul, nyomatékosított, reményfullalatot termet ez a szerelemben nem sikeres kártyalovak férjére. De mennyire, hogy kaptam, drágasága? Hát akkor tedd le ide gyorsan, szívem, parancsolja nagyot cippantva a fuvalatból a férj, és az asztalt kopogtatva, mérhetetlen kedvessége bizonyítékául, teátrálisan, tiszta kiejtéssel, az anyósa által még őrzött és ápolt, a környezetében sűrűn emlegetett, de nem látogatott, édes nemes születési helyére kívánja a fizetésétől megfosztott asszonyt. Így kell tennem, ha tovább forcig a zabályogást. Lelki szemeimmel láttam, hogy emberem kután furcsán faképnél hagyja a gyászruhában magát az átlagnál csinosabbnak képzelő hölgyeményt, és tátongó sírgödröm megközelítéséhez a nehezebben járható havas rögös kerülőutat választja. És amikor eljött a szabadság napja, emberem ösztönösen tudta, mit kell cselekednie. Volt kiért, volt mivel, és volt kivel, mert azok közül való volt, akik felocsúdva csak nem fél évszázados zsibbadságból a pénzcsinálás mellett kultúrszomjunk kielégítésére is gondoltak. Mint a temesvári egyetemi körökben ismert mérnök, aki számítógép gyors behozatalával jutott akkora haszonra, hogy könyvkiadásra is kérhetett engedélyt. Ezt akkoriban egyszerű kérvényezéssel lehetett intézni. Könnyebb volt mind eljárni, hogy néhány társával hirtelen összeállított számítógépes ismertetőjét könyvalakban valamely meglévő könyvkiadónál megjelentesse. Ugyanis a számítógépek mellett sokszorosításra alkalmas felszerelésekkel is kereskedett ez a bajuszkással mutatós, megnyerő képű úr, és egy japán cég megbízásából ezeknek a gépeknek karbantartását is elvállalta. A könyv szerkesztésének szakmai részét segítendő került a sors által kiszemelt társam a mérnök vállalkozó közelébe, s ha már ott volt, anélkül, hogy az általam indított mindössze 17 kis könyvet megért haszkos könyvtáromról tudott volna valami, Erdély kis könyvtár címmel javasolt és hozott létre néhány lelkes emberrel olyan füzet sorozatot, amelynek egy-egy példánya soha nem került többe, mint 4-5 tojás ára. Az akkori hirtelen felhígult pénz miatt kellett tojásban számolniuk. A mérnök, akinek álmaiba még az is belefér, hogy Orbán Balázs nyomán járva újabb székelyföld leírását nem csak szorgalmazza, hanem elkezdje, vállalkozó kedvű révén ráállt a kiskönyvtár elindítására, és mintha magamat látnám, emberem az első három füzetből egyet a maga nevén, egyet álnevén, a legelső pedig, amely kevert nyelvészségünket javító szándékából született, szótár volt, társszerzővel, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, tehát az akkori pénzes gyors megazugás állandók ellenében önzetlenül bocsátott a kiadó rendelkezésére. Ötlete alapján a dőlt elnemzetlenítők és az ultranacionista akarnokok által tiltott zöldet választották, a sorozat könyvének színéül a borító nagy fehér ebetűje alá fektetett kis kát közrefogó piros vonal hirdette volna nemzetiségünk nyílt vállalását, ha a magyarságot tömörítő országos szervezet előjárói nem húzódoztak volna maguk is a nemzeti színeink vállalásától, a többségiek érzékenységére hivatkozva. Nem csoda, hogy a szervezet címere piros-fekete, a könyvsorozaté pedig zöld-fehér maradt, hiszen sokan voltak akkor olyanok, akik még a tavasszal serkenő füvet is szívesen átfestették volna kékre vagy sárgára nagy romániás buzgalmukban. A nagy egyenesen szerkesztett Erdély gazda légköréből való, megmaradásunkat éltető fuvalatot éreztem az új könyvsorozat indulásakor, amely házsongardi lakásomig ért, és azzal biztatta a porlandó emlékezetemet, kitartóan ápolókat, hogy mégsem volt hiába való csökönyös könyvessége. Éppen ilyen termést érlelő nyár volt fél évszázaddal azelőtt is, amikor annak a július másodikának a délelőttjén a közeli nyári záporra való tekintettel nem a nyári pompájában virágzó parkban, hanem a marosvécsi várkastély nagy termében elnöklő Tavaszi Sándor felkért, hogy ismertessem a hasznos könyvtár helyzetét. Számításokkal bizonyítottam, hogy az előző esztendőhöz viszonyítva semmit sem javult népkönyvtárunk helyzete. Már nem két, hanem három havonként jelentettünk meg újabb könyvecskét. A 9000-es példányszámot 4000-re fogtuk vissza, hogy megduzzadt raktárunk valamennyire apaszthassuk. Pedig megrendelők, bizományosok és falugazdák több százan ígérték a jó terjesztést, szerkesztőként pedig figyelembe vettem, hogy falusi olvasóink a regényes ismeretterjesztő könyvek helyett, amilyen első kiadványunk, a szorgalmas mélyek életéről írt olvasmányos munkám volt, inkább tudományos komolysággal megírt, szakszerű útmutatókat várnak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a könyvsorozat mindössze 2000-es példányszámon is kifizetődő lett volna, de a megfelelő terjesztés hiány nem vagyunk képesek eljutatni az oly szükséges népművelő írásokat rendeltetési helyükre. Ennek pedig legfőbb öpa az volt, hogy mint általában máskor is, segítséget kérő szavamra írói társaságunk mindössze a jegyzőkönyvekben is olyan szépen mutató erkölcsi támogatás megfogalmazásaig jutott. Pedig a szép kiállású gyakorlatilag szóló nagyméltóságú úr akkor is elmondta, hogy régen dédelgetett terve a falusi nép számára szép irodalmi könyveket kiadni. A kiadás és terjesztés gondját az Erdély Szépmesterség haladéktalan feladatának jelölte meg, amelybe bekapcsolódhatónak vélte a hasznos könyvtár kiadványnak egy bizonyos részét is. Áronnak, ennek az egy tömbölt kotyafának faragott embernek köszönhetően kissé felforosodott a vita, mert az ő tőle megszokott nyíltsága kimondta, hogy a népnek szóló könyvek dolga erkölcsi ügy, ha ráfizetéssel is, de minden körülmények között folytatni kell a sorozat. Akkor még úgy tűnt, hogy a cég, a Herikon, a Pásztortűz és a hasznos könyvtár közös és szakavatott terjesztésének megszervezésével a tanítók és a papok érdekelté tételével célt érhetünk. Nem így történt. Emlékiratai megjelenése késett, elképzelt pártfogoltságom és tapasztalataim nélkül a rendszerváltozás utáni könyvtársorozat is beleütközött a terjesztés akadályaiba. A környező falvakba inkázó tanárok még bebenéztek a zöld borítójú könyvek kiadójának irodájába, és mutatóba ingyen példányokat vittek magukkal. Egy edének akadt napilap terjesztésére ígért, magyarországi használt postakocsik munkába állítása is reményt ébresztett, de aztán az erdélyi magyar politikai vezetéstől hatalomvágyokán megfosztott, az újra kincses városnak és az erdélyi magyarság képzelt központból elszívott anyaországi támogatás hiánya megpecsételte a kiskönyvtár sorsát is. Bizony mondom, ha Sándor bátyánk halála után 10 esztendővel csendes visszajáró szellemeket hasonlóan kikászolódik sírjába, elégtétellel állapította volna meg, hogy a hasznos könyvtár nyomdoka a tétován lépegető új könyvsorozat túlszárnyalta elődjét, amennyiben az előbbi 17 megjelent köteténél számát tekintve, az utóbbinak a 22. köteténél fogyott ki a pénze. De fejtsóválva azzal is bánatbogjáját nevelte volna, ha megtudja, hogy ennek a népkönyvtárnak a temetésén a maguk között elhatározott támogatatlanság, szentelt füstölői mögül kukucskáló akarnokok sem becsületről, sem erkölcsösségükről senkit sem biztosítottak. Augusztusi forró délelőtt lépésben gurult doromboló Trabant kombián a toldalagi kordaház sarkánál lévő kereszteződésben. Egy pillanatra a majdnem két évszázados barokk jellegzetességeket is őrző klasszicista épület kiugró ablakainak, empi rácsén akadt meg a szeme. Amikor erre járt, mindig megpróbálta kibetűzni a grófi korona alatti névbetűket. Arra gondolt, hogyha valamivel hamarabb születik, talán még láthatta volna a házban lakó jeles emlékíró és híres vadász kitömött farkasát, amint gazdája bérelt lakásának minden ajtónyitáskor valamiféle elmészerkezett segítségével ugrásra emelkedik. Tréfa csináló ember lehetett, hogy ezzel ijeszgette látogatóit. De ha még előszületik, az épített Toldalagi Lászlót is láthatta volna, akinek az apja Marosvásárhelyen együtt sétálhatott II. Józseffel, ő maga pedig többek között Göttingában is tanulhatott. Most sem tudta magát túltenni azon az egyszerű, de örökös kérdésen, hogy az ember nem a maga akaratából, hanem csak úgy találomra, vagy esetleg egy emberpár kényekedve szerint jön a világra. Időnként egy világhíres agykutató kétségei gyötörték, aki úgy képzelte el az életet, hogy szűk folyosó, amelynek két oldala a mágnes két pólusa, és miközben végigszágoltunk, vagy végigvászorgunk ezen a folyosón, vonzanak és taszítanak a dolgok. Szabad akaratunk meghatározatlan, a képzelt teremtő őslélek része, amely nem lehet eleven gonosz és kárhozatra ítélt, hanem akaratunk szerint irányítható. Mi döntjük el, hogy a mágnes melyik oldalához dörgölözünk, és ha betartjuk a legfontosabb parancsolatokat, úgy épülhetünk vissza az őslélekbe, avagy az örök életbe, hogy azt tökéletesíthetjük. Mennék, a szívem úgy vibrál, remeg, és mégis mindegy, kőszent állok itten. Belülről zeng a dal, Isten áld meg, s én gondolom, ó, hogy megvert az Isten. Arról is bosszankodott, hogy nem emlékszik már a költő arcára, aki valószínűleg ebben a házban írta verseit, és aki a kor szokásának engedve Ady Endrehez és József Attilához hasonlóan versbeszedett szép verssoraiban gyakran emlegette a szívét. Szentül meg volt győződve, hogy már jóval előtt találkozhatott Reményi Sándorral, még mielőtt annak verseskönyve a kezébe kerültek. Mert hogy naponta erre haladt el elemi iskolája, később pedig a református kollégium felé. Jól nézek ki, mit válasszak? Mikor kellett volna, vagy kellene élnem? A kincses város régi polgári életének kezdeteit, az erdélyi országgyűlések idejét, a fő kormányzó székhelyi avanzsált városban az akkori új korszak kezdetét válasszam, vagy a saját életem idejét, amely a magyar idő alakította ki bennem mindazt, amiért én nem érdemes? A környezethez illő költő kérdés volt. Hirtelen átagó füstszagot érzett. Elhesegette magától a rizalmat, azt gondolta, hogy a ma 190 évvel ezelőtti augusztus végi tűzvésznek a képzelete csapta meg füstjével. És történelmi visszapillantásához igazodó szaglása idézi azt a sokáig emlékezetes eseményt, amikor a belvárosnak ez a része teljesen leégett. Ha kell, ha nem, mindig jön valami tűzvész, amelynek következménye az újrakezdés. Ez a ragyogó épület sem született volna meg, ha az akkori tűzvész után az építőkedvű neves házaspár nem talál akkor a széni égett vagyon a látványától szabadulni vágyó telekhelyét elprédáló eladóra. De megtörtént. Úgy érezte, hogy az ehhez hasonló történések mágneseinek vonzásában jó élni. Erős ütésként érte a felismerés. A szélvédőn át lebontott házüres telkét látta. A telket határoló ház vöröstéglás tűzfalát négy ilyetten nyitott ajtójával egy fekete kocsi óra támasztotta szükségtelenül. A házfalnak, mivel semmilyen nyomós oka nem volt rá, eszágon sem volt összeomlott. Kikászolódott a trabantból, körbesétálva tapogatta, farccal állapította meg, hogy kocsi a sértetlen. Fájos bal halántékát dörzsölve kissé furcsálódta, hogy a toldalagi korda palota PVC-i jaguárja mögé került. Jól van, uram? Kérdezte egy idősebb hölgy az összecsődült járok elő közül. Aztán a fekete kocsi utasai vették körbe, hogy felváltva a gépkocsizás elemi szabályairól tartsanak neki kis előadást. Közben közösen körbejárták mindkét kocsit. A Trabant visszapullantó tükre hiányzott. Maguk, szólt felemelt ujjal egy szaktekintély kiállású férfi, a megengedett sebességet jócskán túlhaladva érkeztek a kereszteződésbe. Rövid vita keletkezett arról, hogy melyik kocsinak volt elsősége. A jelenlevő önkéntesek bevonásával gyors körülszaglással megállapították, hogy a két gépkocsi vezető közül egyik sem fogyasztott alkoholt. Aztán az esemény főszereplői, mert rendőr nem mutatkozott a környéken, felületes kézfogással búcsúzva egymástól, óvatos körültekintések közepette elhajtottak a helyszínről. Felhajtott a domb középre épült klinikák fölé, a bolondok zöld fedelőnek becézett ideggyógyászatára. A csendeseknek fenntartott épületben szomorúságukat gyógyították a beutaltak. A fiatal, de legalább mázsás vidámra kifestett ápolónő puha porcikáival gyakorta végig ringatózott a betegek között, széles mosolygások közepette placebót osztogatott. Minden megjelenésekor annak a működő színjátszó csoportnak a színpadán képzelte magát, ahol arasznyi balett szoknyában lejtett szóló táncával felgeteges sikert aratott. Nem volt közveszélyes. Az apácok képű vén kisasszony orvosnő félelmetes pillantása alatt törpékké zsugorodtak a betegek. Bejáró betegként nem volt mitől félnie, elektrosokkal csak a beutaltakat kezelik. Elmondta balesetét. Azt sem hallgatta el, hogy az előző nap karján hazáig cipelt az élelmiszerbolt kosarát, de már nem volt benne az a két csomag vaj, amiért órákig sorba állt. Visszavitte a kosarat az üzletbe. Emlékezett arra, hogy a pénznál kifizette a vajat, de nem tudta, hol merre járt, hogyan ért haza. Nem kap több nyugtatót, szólt idegesen az apácaképű orvosnő. Figyelmeztettem, hogy egyelőre nem vezethet kocsit. Mit akar? Az átosztályon sincs már hely. Megfejtetetlen, hogy mitől vált idegessé az orvosnő. Óvatos hajbókolással kimenekült az intézetből. Belátta, hogy a magávaroskat szomorúság helyett jobb, ha inkább vidám bolondozással folytatja az életét. Megcsörrent szótlan fogadalmaiból fonott lánca, amely függővé tette unalomig megszokott munkájától. Visszasétált a szürke betonfalak mögé, és lerogyott egykori tintás gályapadjára. Hirtelen kigondolt történetek sűrűségében lebegett. Kinek jó az, ha szöveggé szülöm őket? Minek szerkeszted egymás mellé látszólag egymás után következők ki ezeket a látszólag jelentéktelen, máskor kimondottan unalmas történeteket? Talán csak nem akarsz így módon lékeléssel behatolni a saját gondolataidba, s mint a piaci dinnyárusok felmutatni az agytekerőnyeidben zúgó áradatból valamit, ami bensőd jellemzője? Valamit, ami arra való, hogy ne csak a tiéd legyen, hiszen megélt életed idejét mutató órát, a körülötted porló időt is mutatja, azt a világot, amely veled együtt eltűnik majd. Az elmúlás elleni tiltakozásod, minden történést megörökítő mondat? Miért nem akarod elfogadni a megvilágosodás májusi ünnep oly nyilvánvaló Buddha sorsot? Hegyek és tengerek között téblábolsz, istenek és démonok vonzanak. Örök akarsz lenni akár a hegy, akár az egyet tömörített istenek. Pagodákat építesz magadban, hegyek utánzására adtad fejed, pedig nincs más dolgod, mint az, hogy élőlénynek okoz bajt, porszem se légy a mások szemében, a könnyek forrásából nem neked kell örömöt és bánatot fakasztanod. Talán csak nem hiszed, hogy a bennünk született szeretet dolga az emberarcú világ örökös újrateremtése. A dolgod az, hogy önmagad keresd, és megválaszthatatlan kérdéseinkre makacsul kutasd a választ, miközben állati ostobaságodtól nem szabadulhat a magad szerkesztette mókuskerékbe. A legnagyobb hegy vagyok magamban örök, a megtestesült és megvilágosodott, e világi hitekben kerek nagyvilág, minden istenek részeként a természet, porszemben is tükröződő igaz egésze, létem s hiányom egyformán fontos lehet. Javíthatatlan vagyok? Szokrátészek, szóljatok rám! Azt hittem, tudom, hogy a kételkedésen túl is mi itt a dolgom.